A 2013-as évről szeretnék nektek pár szót szólni, hogy az ember, amikor kezd egy új esztendőt, akkor mindig azon gondolkodik, hogy vajon mit volt az az esztendő. És a proféciák, amikben belehallgattam, mind nagyon pozitívak, és azt jövendőlik, hogy a 2013-as esztendő az a kegyelemben való növekedésünk esztendeje. És ez csodálatos ezt hallani. Az Úr szája szól a felkent profétái szájából, és nagyon sok áldás szóltak, és bátorítanak minket, hogy minden megpróbáltatás, minden nehézség ellenére, a világnak a szemünk előtt zajló problémái ellenére, azoknak, akik hisznek, egy dicsőséges, és egy fényes, és egy jó esztendejük lesz a kegyelem növekedésében. A kegyelem növekedésében. És azt köszönjük Istennek, mert ez egy nagyon nagy bátorítás nekünk. Mindazokon, amiken eddig átmentünk, és ami még előttünk áll, tudjuk, hogy a győzelem minden esetben meg van írva. Halleluja, bátran lehet prédikálni velem együtt. A halleluja, azt mindenki mondhatja. Jézus nevében bátorsággal állunk majd Isten trónja előtt. És belenézünk az igékbe. A mai napon olyan igesort fogtok hallani tőlem, szinte mindegyiket gyakran idézzük. Mégis, amikor belenézünk majd a Bibliába, és onnan olvassuk, és ránézünk a szemünkkel, hogy tényleg így van megírva, akkor egy új kenet fog belőle előjönni, ami megelevenít minket, hogy ez tényleg így van megírva. És még jobban belemegy a szívünkbe, belevésődik a szívünkbe, mert Isten egy nagy kegyelméből, egy tanító kenettel fogva minket megajándékozni, hogy ez bevésődik a szívünkbe, amit ma hallunk, és nem lehet eleget hallani ezeket a kegyelem teljes igesorokat. Hogy meggyökerezzünk benne, hogy megerősödjünk benne. Imádkoztatok-e ma a prédikátorért, aki itt szól? Mert ha nem, akkor akár haza is mehetek. Elmondtátok a mai imát, és én ezért megállom a helyemet itt. Amen? Amen. Tehát, az Úr jó kedvében az igéhez lapozunk, és a Péter apostol második leveléből, a harmadik fejezet 17-es, 18-as verseit fogjuk olvasni. Ti azért, szeretteim, előre tudván ezt, őrizkedjetek, hogy az istentelenek téveigései el ne sodorjanak, és a saját erőségetekből ki ne essetek, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak és megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Néki legyen dicsőség, mind most, mind örökön örökké. Amen. Nagyon szeretném, ha ráfigyelnétek az igének erre a részére. Felszólít minket az ige, hogy növekednünk kell bizonyos dolgokban. Isten királyságában ugyanis vannak olyan kincsek, amiket úgy ad oda nekünk Isten, hogy nem tudunk benne növekedni. Ilyen például a megigazultság. Akkor Isten megigazít minket a Jézus Krisztus megváltó munkája által, akkor megkapjuk Isten igazságát a Krisztus Jézusban. Ami azt jelenti, hogy az olyan tökéletes, és olyan teljes, és olyan szent, és olyan tiszta dolog, amiben nem vagyunk képesek tovább növekedni. Meg vagyunk igazítva. Szentül, szeplőtelenül állunk ott a trón előtt. Jézus Krisztus igazságában. Ebben képtelenek vagyunk például növekedni. Megint vannak más dolgok, amiket Isten ad nekünk, mint kincseket, ránk bízza Isten országában, amiben viszont felszólít minket az ige, hogy növekednünk kell. És ezekben köteles részünk van. És erről szeretnék nektek ma szólni, hogy mi Isten része, és mi a mi részünk ebben. Hogy Isten akarata valóban beteljesedjen az életünkben. Növekednünk kell, ahogy olvastam, a kegyelemben, és ami megtartó Úr Jézus Krisztusunk ismeretében. De ha számba vesszük Isten országát, akkor számtalan dolgot sorolhatunk még. Növekednünk kell a belső emberben, tanítja az írás. Növekednünk kell a Szent Szellem közösségében. Nagyon fontos része a növekedésünknek. Növekednünk kell a szellemi világosságunkban. Mert ugye úgy van, hogy az igaznak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága. Minél tovább halad az ember az úton, annál világosabb lesz a teljes délig. Amikor belépünk Isten királyságába, nem mondhatjuk, hogy mindent azonnal tisztán látunk, ugye? De a világosságunk növekszik. Ha kitartunk az úton a nehézségek ellenére, akkor garantált, hogy egyre világosabban és tisztábban látunk. Isten akaratában. Ezért érdemes kitartani. Tehát ebben a világosságban is növekednünk kell. Növekednünk kell a Jézus Krisztusunk megismerésében. Erről egy következő alkalommal szólok majd, mert ez egy óriási téma. És most le fogunk cövekelni a kegyelemben való növekedésünknél. Nagyon-nagyon fontos téma, és a proféciák is erről szólnak, hogy ebben az évben a szentek, akik kitartanak, növekedni fognak Isten kegyelmében. És ez nagyon-nagyon hatalmas és örömteljes dolog, mert a kegyelme Istennek az egy gyönyörűséges ajándék. Az ebben való növekedés, az meg mindenek feletti örömeket tud hozni az életünkbe. Igenis fogunk benne növekedni. Mert megnézzük és megvizsgáljuk, mit írnak erről az írások. Róma levélre szeretnék menni. A Róma levél 5. fejezetére és a 2. versre. Így szól itt az igevers. Aki által, Jézus Krisztus által, van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Amikor kis kezdőkeresztény voltam még, és eljutottam erre a versre, akkor sokat gondolkodtam, hogy mit jelent az, hogy menetelünk van valamihez, amiben állunk. Hogy van ez? Hogy Istennek néha vannak olyan dolgai az írásban, amin az ember megáll és gondolkodik. És ki kell fejteni jobban, és ki kell bontani még jobban, hogy megértsük a mélyebb mondandóját. Hogy van az, hogy valamihez menetelünk van menetelünk ahhoz a kegyelemhez, amiről utána állítja az ige, hogy abban állunk. Nos, ekkor jön, hogy az ember elkezdi olvasni a Bibliának a bővebb kibontásait, mondjuk a bővített fordítást, vagy megnéz esetleg más magyar nyelvű fordításokat, de ebben az esetben a bővített fordítás kiváló. Úgyhogy engedjétek meg, hogy felolvassam nektek, mert segíteni fog minket abban, hogy megértsük, hogy mit akar itt Isten igéje közölni velünk. És így szól ez az írás, és aki szeretné ezeket olvasni, fent van a weboldalunkon, az összes eddig elhangzott és a könyveinkben kiadott bővített fordítás gyűjteménye. Tehát hozzá lehet férni ehhez, és lehet ezeken időzni, meditálni, kiválóan gazdagítja a megértésünket Isten igéjéről. Tehát ez a Róma 5.2 így szól. Aki által van belépésünk, bemenetelünk, kegyelemmel teljes fogadtatásunk, hit által ebbe a kegyelembe, Isten kegyeltségének e helyére, Isten kegyeltségének méltóságára, amelyben szilárdan, bátorságosan és biztosan állunk. Ez az első része az igének. És a mondat második fele. És örvendezzünk és újjongjunk a béli reménységünkben, hogy személyesen fogjuk ismerni, tapasztalni, átélni az Isten dicsőségét, és ez gyönyörűségünkre lesz, élvezni fogjuk Isten dicsőségét. Az ember szinte úgy érzi, hogy meghízott belül, amikor a végére ér, nem? Mint hogyha felhízlalt volna minket az igen. Annyi gazdagság van benne. Hát hagyjátok, hogy a lelketek növekedjen az igén. Amikor egy ilyen bővített fordítást az ember végig ízlelget, akkor amire a végére ér, legalábbis úgy vagyok vele, úgy érzem, hogy kiterjedt a belsőm. És a szeletek is elvégzi majd az igen. Tehát rettentő gazdagság van benne. Amit meg kell figyelnünk, hogy itt a bővített fordítás, amikor kibontja ezt a Róma 5.2-t, akkor találkozunk a kegyelem szó mellett, például a kegyeltséggel. És ha megnézzük, akkor a görög eredetiben ugyanaz a szótő szerepel mind a két szóra. Tehát ezek nagyon közeli értelmű szavak. Hogyha valaki utána szeretne halászni, hogy mi ez a görögben, akkor a Strong szótárt érdemes nézni különben. A Strong szótár megszámozza a görög szavakat, és ennek a szónak a száma, csak úgy mellékesen elmondom, hogy az 5484-es szó is a legjobb kiejtésem szerint úgy hangzik, hogy karis. Ennyit erről a szóról, ha akartok ásni a mélyére. Lényeg az, hogy a kegyelem és a kegyeltség, és fogjuk látni, hogy a kedvesség, ezek a szavak, egy szótőről származnak. Ezért olvashatjuk a bővített fordításban, hogy mindegyik előfordul. Nézzük meg, hogy Jézusról az írás a Lukács evangéliumban miként tesz említést. Amikor a templomból, a templomi bemutatásából mennek, és az ige ezt írja róla. Lukács 2.40-ben. A kisgyermek pedig növekedék, és erősödik szellemben, teljesedve bölcsességgel, és az Istennek kegyelme volt ő rajta. Ez az a karisszó, amit taglalunk. És így folytatja a Lukács 2.52, alig egy pár versen ezt követően. Ugyanez a szó szerepel, és mégis kedvességnek fogjuk olvasni. Így szól itt az ige. Ugyanerről a növekedésről szól. Jézus pedig gyarapodik bölcsességben és testének állapotjában. Neki ugyanúgy kellett növekednie itt a földön, mint bármely másikunknak. Tehát megszületett, nem volt ő teljes a bölcsességgel. Neki növekednie kellett, gyarapodnia kellett abban a bölcsességben, amit Isten számára elrendelt. Ne felejtsük ezt soha, testének állapotában kellett gyarapodnia, és az Isten és az emberek előtt való kedvességben. Ez a kedvesség szó megint csak a kegyelem, csak a magyar nyelv gazdagsága így hozza elő, hogy Isten kedvessé tette őt az emberek előtt, és Isten előtt is kedves volt. De ez a kegyelem szó. És ebben gyarapodnia kellett Jézusnak. És ha Jézusnak gyarapodnia kellett a kegyelemben, akkor el ne felejtsük, hogy nekünk is. Akkor nekünk is kell. Nekünk ugyanazt az utat végig kell járnunk, amit ő járt. Ő azért jött a földre, hogy megmutassa, hogy milyen az az élet, amikor szellemmel teljesen hatalmat veszünk a világ dolgai felett, és beteljesítjük az ő akaratát, letette az isteni mi voltát, és a szellem által hozta elő Isten tökéletes akaratát. A kegyelemben növekednie kellett. Jézusnak növekednie kellett, és nekünk is. Ezt le kell szögeznünk. Talán, ha most visszamegyünk a Róma 5.12-re, akkor azt a menetelünket, ami van az, ahhoz a kegyelemhez, amiben állunk, kicsivel közelebb került hozzánk. Azáltal van ez, hogy növekszünk a kegyelemben. Tehát egy folytonos növekedés van abban a kegyelemben, amit Isten számunkra elrendel. Nem lehet megrekedni, vagy megelégedni benne. Mert egy növekedés van elrendelve a számunkra ebben a kegyelemben, amit Isten kiáraszt az életünk felett. Istennek is megvan a maga része ebben a folyamatban, mert azt írja róla az írás, hogy a 2. Korintusban nem mindig fogunk oda lapozni, csak hivatkozom, hogy később megtaláljátok. A 2. Korintus 9.8-ban mondja az írás, hogy Isten hatalmas arra, hogy rátok árassza minden kegyelmét. És az ő részéről nincs hiány, nincs hiányosság. Ő soha nem mulasztja el, hogy ezt megtegye. Ő hatalmas rá, hogy kiárassza a kegyelmét ránk. Hogy minden kegyelmét kiárassza. Ő a minden kegyelem Istene. Ugye megint egy másik helyen mondja. A mi részünk pedig, hogy nekünk menetelünk legyen ebben. Hogy fejlődésünk legyen benne. Hogy növekedésünk legyen ebben a kegyelemben. És ha ez megvalósul az életünkben, akkor ezt minden szem látni fogja. Ez kézzel fogható lesz. Ez egy kézzel fogható dolog lesz az életünkben. Ugyanis az ige a hétköznapok számára használható az életünkben. Minden napok számára megnyilvánuló valóságot ad kezünkbe Isten igéje. Tehát meg fogják látni ezt az emberek rajtunk. A Titus levelében írja az írás, a második fejezet 11-es verse mondja, mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek. Vagyis Istennek van egy kegyelme, és az ige úgy hívja, az írás úgy hívja, hogy üdvözítő kegyelme, ami minden ember számára megjelent. Ez az a kegyelem, amivel bemegyünk oda abba a királyságba. Kihozott minket a sötétség birodalmából, és átvitt minket az ő szerelmes fiának királyságába, országába. Ez az üdvözítő kegyelme Istennek, amikor újjászületünk, bekerülünk oda. És ezt a kegyelmet Isten, mint írja, minden ember számára elrendelte. Ezen fölött azonban, ezen üdvözítő kegyelem felett Istennek vannak további és bőséges és igen gazdag kegyelmei az életünkre. És ezt fogjuk ma megvizsgálni alaposabban, hogy ezeket megismerjük, ráismerjünk, és utána törekedjünk oda bemenni. Mert erre a növekedésre törekednünk kell az életünkben. Ez a kegyelem valóban ott egy növekedés bizonyítson az életünkben. A zsidókhoz írt levélben kapunk egy nagyon-nagyon érdekes meghívást. Miután újjászülettünk, a 4. fejezetben írja, Az ige. Tolmácsok számára nem vagyok nagyon sebes? Fordítható. Jó. Tehát a zsidó levél 4. fejezet 16-os verse mondja, ugye, mert a Sanders pásztorunk, amikor angolul mondja, ők tudnak venni egy levegőt. Most annyi idejük sincs, hogy levegőt vegyenek. Azért imádkozunk értük, hogy menjen minden. Tehát a zsidó 4.16 mondja. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez. Így meghívást kapunk ide. Ez az a kegyelem, amiről ma beszélünk. A karisz. A kegyelem királyi széke, a királyi trónja elé egy meghívást kapunk, miután újjászületünk. Hogy járuljunk oda, és nézzük, hogy miért. Hogy irgalmasságot nyerjünk. Kinek nincs szüksége Isten irgalmára? Hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk. Ez nagyon érdekes. Kegyelmet találjunk. A szükség idején segítséget kapjunk. Mint hogyha ezek a kegyelmek ki lennének készítve Isten trónja előtt. A számunkra, és amikor oda járulunk, akkor nekünk ezeket meg kell találnunk az élethelyzeteinkre, és el kell vennünk. Ki vannak készítve Isten trónja előtt? Egy meghívást kapunk, hogy járuljunk oda, és vegyük el ezeket a kegyelmeit Istennek. Azt írja, hogy kegyelmet találjunk. Isten már elkészítette ezeket. És amikor te rátalálsz egy kincsre, egy drága kőre, úgy kell ezeket a kegyelmeket megtalálnod Isten trónja előtt. A kegyelemnek különböző szintjei vannak ugyanis, elkészítve a számunkra az életben. És ezeket a különböző szintű kegyelmeket kell érvényre juttatnunk az életünk során. A Jakab apostol levelében egy nagyon izgalmas téma ez, mert hogyha növekszünk ebben a kegyelemben, és egy valóságát megtapasztaljuk ennek a növekedésnek, akkor fogjuk érezni, mintha egy felhajtó erő vinné fölfelé az életünket. Egy szabályos felhajtó erőt fogunk érzékelni. És ez Isten kegyelme, amikor növekszik az életünkben. Nézzük a Jakab levelet. 4. fejezet. És az 5. verstől fogom olvasni, annak a 2. felétől. A szellem, aki bennünk lakozik, féltőn vágyakozik utánunk. Ezt meg kell tanulod a Szent Szellemről. Hogy van benne egy erőteljes, egy igen erőteljes és egy féltő vágyakozás a te egész lényed iránt. És nem akarja megosztani a szívedet, az életedet, a lelkedet semmi olyan dologgal, ami a világból való. Féltőn vágyakozik rád. És így folytatja. Ugye tudjuk, hogy az eredeti levélben nincsenek megszámozva a mondatok. Tehát ez egy gondolat és egy mondat. És így folytatja. De majd nagyobb kegyelmet ad. Hogyha ennek a féltő vágyakozásnak helyet engedünk, akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy egy nagyobb kegyelemmel fog az életünkben az Úr megmutatkozni. Egy nagyobb kegyelmet fog adni az Úr. Így mondja. Majd egy nagyobb kegyelmet ad. Ezért mondja, az Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Halleluja. Érdemes ezen elgondolkozni, hogyha magunkat kevésségen kapjuk. Ha azon kapjuk magunkat, hogy kevékedtünk, ami a hústestnek az egyik kemény természete, akkor már csak azért érdemes visszavenni belőle, mert jobban járunk akkor, hogyha az alázatosság oldalán állunk, mert akkor több kegyelem jut hozzánk. És a kegyelemre szükségünk van. És amikor az embernek Isten ellenáll, akkor meg egy ütközést tapasztalunk. Bármihez fogunk, bármihez kezdünk, mindig egy kemény falba ütközünk. És akadályokba ütközünk. És nem tudunk úgy előre jutni, ahogy akarnánk, mert az Isten ellenáll nekünk. Nincs benne az utunkban. Akkor ezt fogjuk érezni. Melyiket választjuk? A kegyelmet. Azt választjuk, amikor a kegyelemben tudunk növekedni. És ehhez egy alázatosság kell. Ugyanezt megerősíti a Péter első levele, 5. fejezet 5-ös verse, ugyanezt írja ott le az ige, és jó a két tanú ezekre, az igazságokra, hogy az alázatosnak kegyelmet ad Isten. Vagyis az alázat egy nagyon fontos pont az életünkben, hogy ezt a kegyelemben való növekedést tapasztalhassuk. És mindenki vizsgálja meg önmagát. Ugye a tükör előttünk, ige tükre előttünk van. Hogy hol van az, ahol nekünk az alázatban még lehetne növekednünk, és akkor a kegyelemben is fogunk növekedni. Péter apostolnak az első levelében, És a negyedik fejezetben, 10. vers mondja. Szolgáljatok egymásnak azzal a kegyelmi ajándékkal, amit kiki kapott, mint Isten sokféle kegyelmének hűsáfárai. Eljutottunk arra a pontra, amikor az ige kihangsúlyozza, hogy miután beléptünk Isten megtartó kegyelmébe, Isten üdvözítő kegyelmébe, felhívja az ige a figyelmünket arra, hogy bekerültünk abba a birodalomba, ahol Istennek sokféle kegyelme vár ránk. Hogy bőséges ez a kegyelem, és hogy igen, sokféle. Sokféle kegyelme van Istennek elrejtve a számunkra. Ezeket a kegyelem királyi trónja előtt meg kell találnunk. Keresnünk kell az Urat, az életünk kegyelmei hol vannak. És milyen félék ezek a kegyelmek, és hol vannak ezek az életünkben. És meg kell kérnünk a Szent Szemet, mutassa meg, hogy tudunk növekedni benne. Mert ez el van rendelve a számunkra, ez a növekedés. Sokféle kegyelmét. A Kolossé levél írja, hogy megismertétek az Isten kegyelmét igazán. Felhívom a figyelmeteket erre a szóra, hogy igazán. Nem lehet felületeskedni ezzel. Mert hogyha csak felületesen veszed Isten igéjét, ki fogsz maradni az áldásokból. Azokból, amik el vannak készítve. Ugyanis sokféle kegyelmei vannak Istennek, és felhívja az ige a figyelmeden, hogy az Isten kegyelmét igazából ismert meg. Vagyis egy alapos kutatómunkára van szükség, hogy miként és hogyan vannak ezek a növekedések az életünkben. Az Efézusi levél bevezet minket az első fejezetben, és közli velünk, hogy az ő kegyelmének gazdagsága létezik az életünkben. A második fejezetben, a második fejezet 7. versében pedig kiemeli a kegyelmének felséges gazdagságát. Tehát mintha Isten akarná, hogy figyeljünk erre, hogy ez fokozható. Hogy nem csak a kegyelmének gazdagsága, hanem egy fejezettel később felé figyelmünk, hogy a kegyelmének felséges gazdagsága vár ránk. És hogy Isten ezt ki akarja nekünk jelenteni. Tehát az, hogy Isten kegyelmes az életünkhöz, meg hogy kegyelmeket ad, ha nem megyünk a mélyére, akkor csak úgy legyintünk és elmegyünk mellette, és nem tudjuk meg, hogy milyen áldásokat készített a számunkra. Felséges gazdagságú kegyelmeket készített, sokféle kegyelmet készített nekünk Isten, és ezeket a kegyelmeket meg kell ismerni igazán. A Timóteus levelében, az első levélben írja, az első fejezet 14-es versében, szerfelett megsokasodott, pedig ami Urunknak kegyelme. A Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Vagyis nem csak arról van szó, hogy bementünk a kegyelem országába, hanem ott el van készítve számunkra egy szerfelett megsokasodott, mindenek felett való felséges gazdagságú kegyelem. Isten sok módon próbálja felhívni a figyelmünket erre, hogy ez a kegyelem el van készítve a számunkra, az életünk minden helyzetére, és ezeket meg kell találnunk. És meg kell találnunk. A Róma levél 5. fejezet 20-as verse szól így, ahol megsokasodik a bűn, és a mai világban, amerre nézünk, mindenhol látjuk, hogy a bűn próbál uralmat venni. Ahol megsokasodik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Tehát egy sokkal inkább bővölködő kegyelmet biztosít a számunkra Isten, hogyha egy bűnös területre lépünk, ha bemegyünk egy börtönbe szolgálni, bemegyünk egy kórházba, ahol rengeteg a beteg és rengeteg a nyomorúság. Isten garantálja, hogy nyugodtan és bátran mehetsz oda, mert ahol a bűn megsokasodik, ott sokkal inkább bővölködik az ő kegyelme. És nyugodtan meríthetsz belőle. És biztos lehetsz benne, hogy kinyilvánítja és megmutatja, ha te kívánod ezt, hogy megjelenjen. Ha te növekedni akarsz benne. A kérdés az, hogy akarunk-e uralkodni az életben. Ez, ha nem hallok választ, nem folytatom. Amen. Nézzük az igét rá. Róma 5. Róma levél 5. fejezete. És 17-es vers, az egyik koronája a Róma levélnek ez az ige. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akarsz-e uralkodni az életben? Ez a kérdés. Annál nincs szebb dolog, mint akkor azt mondod, hogy nem, ez nem jöhet elő, és az a dolog megbukott. Vagy azt mondod, hogy igen, ez lesz az életemben, mert Isten megírta, elrendelt ezt az áldást, és az az áldás jön hozzád. Ez az uralkodás az életben. Azt mondod annak a betegségnek, hogy nem, te nem jöhetsz az életemben. Te felkeltél, és a tengerbe vetetted magad, és az úgy van. Mert a király uralkodik, és a szava megáll. Na nézzük meg, mit mond, hogy lehet ezt megtenni. Mert hogy uralkodni szeretnénk, ez biztos. Azt írja, hogy mennyivel inkább uralkodnak az életben az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelmet bőségében vették. Nézd meg, hogy bementünk a kegyelem birodalmába, és ott meg kell tanulnunk a kegyelmet bőségében venni az életünkben. El vannak készítve ezek a kegyelmek az életedre. Ki vannak készítve a kegyelem királyi trónja előtt, és ott neked ezeket el kell venned. Isten garantálja ennek a kegyelmének a gazdagságát, ennek a kegyelmének a felséges gazdagságát kínálja neked. És megsokasítja ezt a kegyelmét feletted, amint kezdesz ebben az irányban érdeklődni. Ha az unott hétköznapok mindennapjait akarod élni, Isten akkor is fogja hagyni, hogy nyugodtan menj az utadon. De ha szeretnél belemenni a kegyelem gazdagságába, akkor egy nagyon jó és izgalmas élet vár rád, mert a kegyelmen minden nap meg fog újulni feletted. És újabb kegyelmeket fog előhozni, mert azt az uralkodásodat biztosítani fogja, hogy elrendelte, hogy gyakorold a hatalmadat. És ehhez ezt a sokkal inkább bővölködő kegyelmet fogja garantálni a számodra, a kegyelem bőségét fogod elvenni, akkor tudsz uralkodni. A kegyelem bőség által, a kegyelem bőségét vették, mondja az ige, neked kell elvenni. És a megigazulás ajándékát megragadták. A megigazulás ajándéka a tiéd, mert Jézus Krisztust megvallottad. De a kegyelem bősége, ez úgy tűnik, hogy sokunk életéből, mintha hiányozna. Ezért választottam, majd erről beszélek, hogy nyíljon meg egy kicsit a szemünk és az érdeklődésünk erre, hogyan és miként lehet ezt a kegyelmet megsokszorozni az életünk felett. Istennel karöltve. A Róma 10:12 mondja, hogy Istenünk, ami Istenünk kegyelemben gazdag mindenekhez, zsidókhoz, meg görögökhöz, mindenekhez, akik őt segítségül hívják. Vagyis nem szűke méri a kegyelmét. Nem olyan az ő kegyelme, hogy már kaptál, most már legyen elég. Hanem alig várja, hogy ráeszmélj, hogy még ez is el van készítve neked, az is el van készítve, és amire csak szükséged van, elveheted. A kegyelmének a bőségét, a kegyelmének a gazdagságát adta neked. A felséges gazdagságát adta neked. Tessék ezeket az igéket kiírni és időzni rajta. Mert azáltal van a növekedés a szívünkben. A Timoteus 2. levele és a 2. fejezet 1. vers mondja. Te annak okáért én fiam. Ugye Pál idősödött, és volt egy fiatal tanítványa, Timoteus. Olyan fiatal, hogy azt is írja róla, hogy senki meg ne vesse a te fiatalságodat, az ifjúságodat. De azt írja neki, hogy erősödjél meg a Krisztus Jézuson való kegyelemben. Vagyis ez a kegyelem, amit kapunk, amikor oda bemegyünk, akkor ez a kegyelem megadatott a számunkra, és meg kell ismernünk, és meg kell erősödnünk benne. Egy gyökeret kell, egy erős gyökereket kell benne venni, meg kell erősödnünk ebben a kegyelemben. Megint egy újabb kegyelméről szól az írás, amikor Péter arra a témakörre tér, hogy az Úr majd egyszer eljön értünk. Tehát látjátok a kegyelmetnek a különböző szintjei és a kegyelmetnek a mértékei az életünk felett. A Péter első levelében, az első fejezet 13-as verse mondja, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, ez megint egy újabb kegyelem. Abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz majd néktek, mikor megjelen. Ebben a reménységben is tökéletesen reménykedünk, ez még odébb van, de addig is nap mint nap lehet az ő kegyelmében gazdagságot venni. És bővölködően venni el ezt a kegyelmet. Mert más lesz az életed. Más lesz az életed, és az Isten akarata ti hozzátok. Ez a kegyelem, ami az életünk felett megnyilvánul, hasonlatos a szélhez. Mihez hasonlítsam? Leginkább a szélhez tudnám hasonlítani, Mert az, hogy a szél fúj, az nem kézzelfogható dolog így elsőre. Honnan tudom, hogy fúj a szél? De a kihatásait és a mértékeit az annak megnyilvánulásából látom. Azt mondjuk, hogy enyhe szellő van. Vagy azt érzékeljük, hogy hú, de erősen fúj a szél. Honnan tudjuk? A megnyilvánulásaiból. Ugyanígy a kegyelem az életünk felett. A különböző erősségű és fokozatú kegyelmek jelennek meg az életünk felett, azt az emberek észre fogják venni, és látni fogják. Érzékelhetővé válik. Megnyilvánul az életünkben. Pál dicsekedett, de csak az Úrban. És Pál így dicsekszik, azt mondja, minnyájatoknál többet munkálkodtam. Ez mondhatnánk, hogy hú, de nagyon, most miért vág föl? De így folytatja. De nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Ez a kegyelem munkálkodni fog veled. Ez a kegyelem megnyilvánul az életedben, és elvégez majd dolgokat, olyan dolgokat, amelyek egyáltalán nem egyértelműek, és nem elvárhatóak Istentől az úgynevezett alapcsomagban. De mégis meg fog nyilvánulni, és egyre nagyobb mértékeket tud ölteni, és egyre jobban tud bővölködni az életed felett, és mindenki csak csodálkozni fog, hogy micsoda kegyeltség van ennek az embernek az élete felett. Mert látni fogják a kihatásait, ennek a kegyelemnek a kihatásait. Barnabásról írja az apostolok cselekedetekben, a 11-es fejezetben írja az ige, hogy Barnabás, amikor lement a megtértekhez, akkor látta az Isten kegyelmét azokon, akik megtértek, és örvendezett. Tehát az Isten kegyelme meg fog nyilvánulni, és láthatóvá válik az ember életében. Ez a fajta kegyeltség, kegyelem, vagy azt is mondhatnám, hogy kedvesség, amit az Úr ad az ő kegyelméből nekünk, ez előnyökhöz fog minket juttatni az életben. Olyan előnyöket fogunk megtapasztalni az életünk útjain, ami nem látható minden ember életében, mert különböző szintjein vagyunk ennek a kegyelemnek, ahol éppen állunk a növekedésben. Fog neked hozni egy elfogadottságot. Egy olyan elfogadottságot, amit úgy is mondhatni talán, hogy egy vonzerő lesz rajtad, de nem olyan értelemben, hogy Isten vonz téged, mert az egy másik vonatkozása, amikor Isten szerelme vonz minket valamire, vagy vezet minket, hogy megcselekedjük. Ezt emberek fogják érezni ezt rajtad, hogy te más vagy. És ha belépsz egy helyre, akkor azonnal rád figyelnek. És érzik, hogy van nálad valami, amit mondani akarsz, amit nekik meg kell hallgatni. Mert kegyelem van feletted. És ennek vannak egyre nagyobb és nagyobb mértékei például az életünkben. És lehet benne növekedni. Bemész a munkahelyeden, és rögtön rád figyelnek, és tudják, hogy valamit mondani akarsz, és meg akarnak hallgatni. Ezt Isten cselekedte, ő tett téged kedvessé előttük. Vagy bemész egy kórterembe, egy kórházi szolgálatot ételzünk fel, és a nővér nem kizavar, hanem a beteg alig vár, és alig vár egy levél mellé, mert látja, hogy hoztál valamit, és hogy kedvesség van rajtad, és meg akar hallgatni. Ez Istennek egy kegyelme, amiben járhatunk. Ide nem jutunk el első nap, amikor újjászületünk. De ha az Úrral járunk, és járunk, és járunk, és növeszünk a kegyelemben, akkor eljutunk ezekre a szintekre. Miért pont te kapod meg azt a szerződést például? Rengetegen pályáztak, lehet, hogy nem neked van a legnagyobb végzettséget hozzá, és mégis téged fognak kiválasztani. Mit gondolsz, hogy miért? Azt mondom, jól nézek ki, mondod. Hát lehet, hogy így, lehet, hogy nem, de egy biztos, hogy Isten kegyelme ott volt feletted ebben a dologban. És van, akik ezt majd nem érték, hogy neked minden sikerül. Hogyha te valahova bemész, ott el tudod intézni. Lesz, aki nem érti. Aztán lesznek irigyeid is. ahogy növekszel ebben a kegyelemben. Lesznek olyanok, akik remélem nem a keresztény körökből, de biztos, hogy lesznek irigyeid. Akik nem értik ezt, és nem tudják, mi ez rajtad, és az nem kézzel fogható az ő számukra, de látják, hogy neked sikerülnek a dolgok, hogy neked egy olajban megy az életed. És például egy eladói munkakör. Nem kell, hogy magasabbra gondoljunk. Van egy bolt, ahova az emberek szívesen mennek be, mert te ott eladó vagy. Van egy másik bolt, ahol lehet, hogy jobbak az áruk és jobbak az árak, de mégsem mennek be olyan szívesen oda az emberek. Ki tette ezt? Istennek a kegyeltsége hozza ezeket. Kegyeltsége. A kegyeltségeknek különböző szintjei hozzák ezt. És ezen áll vagy bukik az életünk sok apró momentumából, hogy hogy jut az életünk egyről a kettőre. Istennek a különböző kegyelmei az életünk felett. Ez a kegyeltség egy időzítést fog hozni neked. Egy olyan időzítést, hogy amikor te mész, akkor találkozol pont azzal, akivel kell például. Vagy az a baleset, ami előre ki van készítve, te arról a buszról lemaradsz. Ez egy időzítést hoz neked. Nincs benne az alapcsomagba, de a kegyelmeknek a szintjeiben benne van. És nekünk törekedni kell, hogy ezekben járjunk. Előnyöket fog hozni nekünk. Előnyökhez fog juttatni az életünkben ez a kegyelem, ha növekedünk benne. Ha tudatosítjuk magunkban, hogy ezek léteznek és hogy működnek, akkor sokkal jobb lesz a növekedésünk, gyorsabb lesz a növekedésünk benne. Ezért szántam ma időt erre, hogy erről beszéljünk. Azért, mert le van írva a Bibliába, egymagában még nem fog az életedre rászállni minden áldása. De ha tudatosítod, és keresed az Urat ebben, és odamész a kegyelem királyi trónjához, és elveszed ezeket, együttműködsz, közreműködsz az Úrral, akkor egy nagyon nagy, erőteljes növekedésnek indul az életed ebben, és gyönyörködni fogsz benne. Felékesíti ez a kegyeltség a szellemedet. Egy ragyogás lesz rajtad. Egy olyan ragyogás, ami megint nem kézzel fogható. Kérdezik, hogy jártál-e mostanában a kozmetikusnál? Hát nem. És hogy mi ez a ragyogás rajtad? A szellemedből jön elő. És a világ nem ismeri ezt. Ez az Úrnak a szépsége, az Úrnak a ragyogása, az Úrnak a külön kegyeltségei az életünk felett. És miközben az Úr ránk ragyog, ez egy kiváló ajtó, hogy elkezd róla szólni a másiknak, aki még nem ismeri. Miközben ezt észreveszik rajtad. Mi ez rajtad? Mi ez a különlegesség rajtad? És rögtön van egy ajtód, hogy téged az Úr ékesített így fel. És elkezdte szóla beszélni, és fogják hallgatni, mert megadta az Úr rá ezt a kegyelmet. És soha ne felejtsd el megköszönni neki. Mert ezek a kegyelmek tőle vannak. Soha ne felejtsd el megköszönni neki. Ebben a kegyelemben van egy fázis, amikor Isten jósága egyszerűen úgy felénk fordul, hogy elkezd minket követni az úton. Ez a jóság. És akkor is, még ha elvétjük, vagy eltévesztjük, akkor is ugyanúgy megáld minket az Úr ebben a nagy kegyelmében, és csak zúdítja ránk a jóságát, mint hogyha semmi nem történt volna. Mert a Zsoltárokban írja, a Zsoltárok 20, a 23-as Zsoltár 6-os versében azt írja, hogy jóságod és kegyelmet követnek engem életem minden napján. Vagyis amerre csak mész még, akkor is, ha nem az Úr teljes akaratában vagy. Ha ez a kegyeltség rajtad van, és felnövekedtél benne, akkor amerre mész, követ ez a jóság. Követ ez a kegyelem. Ugye ezt írja? Hogy követnek téged. Amerre mész, garantált, hogy utánad megy. A megigazultsága jár előtted, elkészíti az utat számodra, és az ő jósága, és az ő kegyelme követ az úton. Persze meg kell hallanod, hogyha rossz úton vagy, de az Úr jósága akkor is meg fog nyilvánulni, mert annyira beleolvadtál az ő kegyelmébe. Hogy ezek követni fognak, az ő kegyelme követ az úton. Erre is mehetsz, az ő kegyelme mind a két esetben ott van veled. Követ téged az úton, mint egy nyomozó. Úgy megy utánad az úton. Nagyon jó dolog ez. A mennyei atya azt akarja, hogy az egész világ tudja meg, hogy ő mennyire szeret téged. Ez szinte hihetetlen, hogy így van, de szeret dicsekedni veled. szeret úgy rád nézni, hogy azt mondja, hogy ez az én gyermekem. És elkezd dicsekedni veled. Mint ahogy pontosan úgy, mint ahogy mi szeretünk dicsekedni a mi saját gyermekeinkkel. Hogy ezt tette, meg azt tette, és hogy ilyen sikerre jutott, meg ott elérte ezt az eredményt. És így, és úgy, és amikor miközben mondjuk, csak még nagyobb az örömünk, az Isten pont ilyen velünk. Szeret dicsekedni velünk. Szeret dicsekedni velünk. Ne felejtsük el ezt a felállást. Hogy ő, a mennyei atyánk, az én vagyok. Ugye kijelentette? Vagyok, aki vagyok. És te pedig vagy az ő benne. Úgyhogy te benne vagy. És ő pedig, amire csak szükséged van, van neked. Úgyhogy ez egy gyönyörű együttműködés vele, az ő kegyelme munkálkodik az életed felett. Te vagy az ő benne. A kegyelmének megnyilvánulásainak egy újabb észrevehető pontja lesz, hogy egy öröm lesz jelen az életeden. Miközben növekszel ebben a kegyelemben, amit elrendel a számodra, egy kifakadó öröm lesz a szellemedből ott. Ami letagadhatatlan és elzárhatatlan a világ elől, mert egyszerűen ott van, mindig felfakad a szellemedből egy megdicsőült és egy kibeszélhetetlen öröm fog, mindig felfakad, egyszerűen folyik a szellemedből elő, mert a győzelem öröme van benne, miközben az akadályokat mindig úgy legyőzöd az ő kegyelméből. Egy kibeszélhetetlen és megdicsőült öröm lesz ott az életeden, ez megint az ő kegyelmeinek egy gazdagsága. És nem jutunk el oda egyik napról a másikra, de ha éveket jár szükségesen az Úrral, akkor ez az öröm ott lesz az életeden. Olyan, mint egy szökőkút, ami belülről tör fel, és hozza elő az ő örömét, hozza elő onnan belülről a megoldásokat, hozza elő a bölcsességét, és áradnak ki vele a kegyelmei a szellemedből. Mint egy szökőkút, olyan vagy erre a világra. Halleluja! És a gyülekezetben járás és az evangélium nem arról szól, itt most megedzem, és egy nagyon pici feddést engedjetek meg egy zárójelben, hogy ki mit mondott rólad. Mert erről túl sokat hallunk a gyülekezetben. Nézek valaki után, 2-3 hete nem járt, utána nézek, kiderül, hogy az a probléma, hogy valaki valamit mondott róla. Most meg az sem biztos, hogy az illető azt tényleg mondta, csak ő így hallotta vissza. De már ez elég volt ahhoz, hogy elhagyja a helyét. És az evangélium nem arról szól, hogy az XY mit mondott rólad. Az evangélium arról szól, hogy valaki meghalt érted az Úr Jézus a helyedben, és feltámadt a halálból, és te ővel együtt feltámadtál, és a magaslatokra ültettél. És ott tudsz uralkodni. És ha elhagyod ezt a helyedet, ahol ezt megtanulhatod, akkor miként fogsz benne járni? És nem veszed észre, hogy te vagy az áldozat. Az ördög mindent el fog követni, hogy kimenj a helyedről, hogy elhagyd a helyedet. És a Biblia írja, hogy ha a fejedelem haragja felgerjed ellened, akkor se hagyd el a helyedet. Nem, hogyha ilyen apró piszlicsári dolog vannak, hogy valaki a helyedre ült, vagy valaki rosszul nézett rád, vagy nem fogadta a köszönésedet, mert éppen a másikkal beszélgetett. Hát most erről szól az evangélium. Meg kell tanulnunk ezeken túltenni magunkat. És fölé kerekedni. És elnézni így fölötte, hogy ott fölötte van az Úr Jézus. Nem erre nézek itt, amiben megbotolhatnék, mert ennél bölcsebb vagyok. Hanem fölé tekintek, és ott az Úr Jézus. És amíg így az Úrra tekintek, addig tudok vízen járni. Addig minden lehetséges a számomra. Ha ránézek arra, amiben meg tudnék botlani, abban a pillanatban megbotlottam. Nem tartjuk ezeken a szemeinket. Nem morfondírozzunk ezeken, hogy mit mondott rólam az illető, mert nem érdekes, nem ő fog engem megítélni, engem az Úr Jézus fog megítélni. Az az egy számít, amit ő mond rólam majd. Ugye? És mit mondott a másik, hogy mit nem mondott? Először is azt mondom neked első helyen, hogy az sem biztos, hogy mondta. Mert nem a szemedbe mondta, ugye, hanem valahonnan visszahallottad. Már ott görbülhetett egy csomót a ki mit mondott. Ugye? Úgyhogy tegyük le ezeket. Tegyük le ezeket, mert minket fog meglopni vele az ördög, senki mást. És ez a célja vele. De amikor már ismered az ördög kártyáit, hogy milyen lapokat hoznak, akkor már nem veszed azt el újra. Hanem tudod, hogy mit kell tenned. És neked növekedned kell ebben a kegyelemben, és nem beleesni az ördögnek a keletcébe. Ez egy kis zárójeles volt. De szükség volt, hogy elmondjuk, mert lépten nyomon látom, hogy küszködtök vele. És nagyobb hangsúlyt adtok annak, hogy mit mondod a másik, mint kellene. Nem oda vagyunk elhivatva, hogy az ő mércével legyünk megméretve. Először is még az sem biztos, hogy jól látja, amit mond. Egyedül az Úr látja. Tudjátok, amikor egy-egy hegyet mászunk, akkor attól függ, hogy melyik pontjáról indulunk el, és melyik oldaláról, más is más a kilátás. Ugyanazt a hegyet mászunk, te elindulsz innen, északról, én innen délről, és akkor megy a beszámoló, hogy milyen a kilátás. Innen, aki megy, egész más lát, mint aki a másik oldalról mászta ugyanazt a hegyet. Teljesen két más beszámoló érkezik. Míg föl nem érünk oda a hegyre, a tetejére, ahol a Sion hegyének az Ura, a Jézus Krisztus áll, és ahogy ő látja, úgy az igaz látás. És ezért aztán abszolút nem kell arra bármit is adni, hogy a másik mit mondott arról a másik. Ő másképp látja? És az nem számít a te esetedben. És ebben bölcsebbek legyetek. És meg fog könnyebbedni az életetek, és több figyelmetek marad arra, amire figyelni kell. És nem fog megkeseredni a szívetek. Ugye írja az írás, hogy minden féltett dolognál jobban őrizd meg a szívedet. Mert abból indul ki minden élet. Beengeded a szívedbe ezeket az apró dolgokat, ami egy forintot nem ér az Isten királyságában. És elfoglalja a helyét azoknak, aminek ott kéne lenni. Már kettőre nem tudsz egyszerre figyelni. És nem tudod hatékonyan használni a hitedet, nem tudod hatékonyan használni a szeretetedet. Ezeket azért kaptuk, hogy éljünk vele. Úgyhogy kérlek benneteket, ebben bölcsebbek legyetek. Visszatérve, a kegyelem megnyilvánulásai, hogy örömöt hoznak az életünkre, és erre az örömre kellene figyelnünk, hogy ez mennyire nagy kincs az életünkben. És hogyha Isten országa benned van, akkor ennek az egyik része, hogy mondja, hogy megigazultság, békesség és öröm a Szent Szellem által. A Szent Szellem fogja tudni gerjeszteni az igaz örömöt. Lehet színlelni is, de az emberek észre fogják venni, hogy az nem az igazi. És a hamisítvány csak egy ideig követik. Az eredetit, azt szeretik az emberek mindenből. Az az állandó érték. Úgyhogy az igaz örömnek kell feljönni, és fel is fog törni belőled, hogyha ha kitartó vagy a helyzetekben. Ugyanis, ha van egy probléma, ami hozzád jön az életben, és mindannyian találkozunk problémákkal, szembesülünk problémákkal, Isten addig azt a problémát nem engedi hozzád jönni, amíg arra a problémára a megoldás magja nincs benne. Ezt elmondom még egyszer, mert ez nagyon fontos. Isten elkészíti, ugye előre látja, hogy mi közeledik. És arra a problémás helyzetre elkészíti a megoldást. És annak a megoldásnak a magját elrejti a problémába. Ez az ő természete különben. Azt mondja a második korintusi levél, 4. fejezet 6. verse, és szeretném, ha ezt látnátok, mert ez az ő modus operandi, tehát a működési módjának az alapelve. Ez a második korintusi levél, 4. fejezet 6. verse. Ez rá fog világítani arra, hogy miként működnek az életedben a probléma megoldások. Mert az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, hogy megismerjük Isten dicsőségét, mely ragyog a Jézus Krisztus arcán. Az első felére szeretném ma figyelnie. Isten, amikor látta a sötétséget, akkor nem azt jelentette ki, hogy hú, de sötét van odakint. Ugye? És nem kezdett e fölött tépelődni, hanem akart helyette valami mást. Szeretett volna világosságot. És mit mondott? Azt parancsolta meg, hogy a sötétségből világosság jöjjön elő, lépjen elő, ragyogjon. Vagyis Isten sok mindent tehetett volna. Azt is mondhatta volna, hogy eltörlöm a sötétséget, és helyette behozom a világosságot. De nem ezt tette. Abból a sötétségből szólította elő a világosságot. Ez az ő hitének a természete. Vagyis abból a problémából, ami hozzád jött, és meg akar kísérteni, Meg akarja lopni az örömödet. És lopni akar tőled. Abból a problémából, neked azt meg kell szólítani, és abból elő kell szólítanod a megoldást. Ehhez hasonlóan. Ugyanaz a hit van benned. Megszólított probléma, te nem leszel az én vesztemre. Nem hozod az én káromat, belőled megoldás lép elő a Jézus nevében, pontosan úgy, ahogy a sötétségből világosság lett. És amikor ezt teszed, akkor Istennek tetszésére van a hited. És a segítségedre fog sietni. Mert ugye azért jön vissza, talál-e hitet a földön. Ez a hit nagyon drága neki. És ha ezt teszed, és így szólítod meg az élethelyzeteket, a problémáidat, hogy előszólítod belőle a megoldást. Ugyanis Isten nem engedi addig hozzád azt a problémát, amíg el nem készítette rá a teljes megoldást. És a terészet, hogy kicsomagold. És előszólítsd a megoldást. És akkor utána jön az öröm. És akkor jön ez az örvendezés. És ez az ő kegyelméből van. Ez az ő kegyelméből van. Minél nagyobb a probléma az életünkben, úgy lásd ezt a dolgot, hogy annál nagyobb lesz a megdicsőült bizonyság, ami utána következik. Nézzétek meg a Csabika esetét. 5 évig, vagy 4,5 év, nem tudom pontosan most hány éves, 4 évet biztos a kórházakban töltött ki be, és egy kicsi szondán keresztül táplálták. És reménytelen volt, mert az orvosok mindent megpróbáltak. És akkor először meghallottuk, akkor nem volt kihez fordulnunk, nekünk sem, csak az Úrhoz. De tudtuk, hogyha hozzánk eljutott a híre, akkor megoldás is van rá. És előszólítottuk, és ma itt ül a mi drága kicsi Csabikánk mindenféle kötelék nélkül. Mert az Úr Jézusban megoldás volt. És ez minden helyzetre igaz, ha fel nem adjuk. Mert csak az győz, aki fel nem adja. Aki az útközben, a győzelem előtt feladja, ott nincs más, mint hogy kudarcot kell elismernünk. De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, ugye? Meg van írva. Ugye? Nem a meghátrálás emberei vagyunk, hanem a hitéi. Hogy győzelmeket szerezzünk. Hogy győzelmeket szerezzünk. Drága Úr Jézus kegyelme. Egy szabadságot fog neked adni ez a kegyelem, amiben növekszel. Amikor az ember újjászületik, akkor még a világ programozta, és abszolút nincs benne például ez az adakozási vágy, hogy adjon valakinek is valamit, mert azt tanultuk a világból, hogy gyűjtögetnünk kell, hogy magunkhoz kell szorítani a dolgokat, hogy akkor lesz több, hogyha ugye begyűjtjük, és stb., és magunk javát keressük, és amikor belépünk Isten királyságába, akkor elkezdődik egy kegyelemben való növekedés, és ennek az is része lesz, hogy elkezdünk megtanulni örömmel adakozni. Onnan fogod tudni lemérni, hogy növekszel-e ebben a kegyelemben, hogyha könnyedén és örömmel el tudod engedni, amit adni akarsz. Ugyanis az Úrnak nem lehet úgy adni, hogy ne add vissza a sokszorosát. Ő nem olyan. És ha megtanulsz ezzel az örömmel adni, és ebben a szabadság, ez egy szabadságot hoz neked. Tehát nem félelemmel adod oda, amit van, hogy jaj, akkor nekem nem marad. Hanem tudod, hogyha odadod, akkor azt örömmel tetted, az az Úré, és ő megtalálja az útját, hogy hozzád visszajuttatja. A sokszorosát. Ez egy öröm, egy felszabadultság, és a kegyelemben való növekedés által jön hozzánk. Ugyanis az adakozás, az egy kegyelem, ha olvasod a második korintusi levelet. Az a kegyelem adatot nekik, hogy részesei legyenek annak az adakozásnak, amit Pál gyűjtött. Ez egy kegyelem. És nem mindenki ismeri még, növekednünk kell benne. Mert egy felrobbanó és kirobbanó örömmel tudom, amikor tudsz adni örömmel. Tudod, hogy az Úrnak adtad. És bekerült a földbe. És majd a maga idejébe visszajön hozzád. És az Úr hatalmasáig megálljon, és nem feszélyez, hogy oda kellett adnod, mert akkor még félelem van benned, akkor még nem ismered őt. Akkor még nem tudod, hogy kinek adtál. Amíg ez a összehúzom a kabátomat, és nem, amin van, azt nem merem. Addig nem ismered az Urat még. Nem ismered a kegyelmét. Úgyhogy ebben növekedni kell, ebben a kegyelemben, és ez is egy jó jelzője annak, hogy növekedtél. Alig várod, hogy begyere a gyülekezetbe, mert valamit szeretnél odaadni valakinek. Nem bírod visszafogni magad, annyira szeretnéd odaadni. Na, ez az Úr öröme. És ez egy kegyelem. Az Úrban való növekedésnek egy kegyelme. Sokat már nem tudok beszélni ma, de ne féljetek, jövő héten folytatjuk. Elmondom nektek még, hogy Istennek nincsenek unokái, meg dédunokái. Istennek csak fiai vannak. Gyermekei, akik újjászületnek, és aztán felnövekednek. Vagyis nehogy azt gondolt, hogy te valahol olyan távoliságban vagy az Úrtól, hogy rád már nem jut figyelme. Mert nála csak fiak vannak. És mindegyiket egyformán szereti. És a mi generációinkban van, hogy vannak kis unokák, meg kis dédik, és ugye, de az Úrnál nincs ilyen. Az Úrnál nincs ilyen. Növekedni a kegyelemben, ez Isten akarata ti hozzátok. Ezt így írja a Biblia. Vagyis növekednünk kell benne, és látjuk ezeknek az oldalait, amik megnyilvánulnak az életünkben majd. A javakat, a javait ennek, az áldásait, miközben növekedünk ebben a kegyelemben. Aki, amikor ide bejöttél, voltál, és aki leszel majd, amikor innen kimész, az már nem ugyanaz az ember. Mert a kegyelemben megvilágosodtál, a kegyelemben megújultál most, a kegyelemből megértést vettél, és a kegyelemben növekedtél. És ez meg fog látszódni az életeden. Ez meg fog látszódni az életeden. És a proféciák erről szólnak. Idén erőteljesen növekedünk a kegyelemben. Akkor ez nekünk kell, hogy legyen. Kell, hogy jöjjön. És meg fogjuk látni, és örvendezni fogunk benne. Akár mennyire is világválságot hirdetnek meg a gondokként a világban, Isten nekünk ezt elvégzi. Mert mi természetfelettiek vagyunk. Mi természetfelettiek vagyunk. Mi nem vagyunk ide kötve ehhez a világhoz. Nekünk más törvényeink vannak. Más szellemi törvények vonatkoznak ránk. Másként működik Isten királysága, és ő megmutatja. És ő megmutatja. A megvallásunk következik. Mert most megvallást tettünk, eddig eleget beszéltem én, most együtt fogunk igét hirdetni. Megvallást teszünk, megtesszük a megvallásunkat. Megtesszük az Isten színe előtt, a mennyei atyánk színe előtt, a főpapunk színe előtt, az Úr Jézus Krisztus, és a mennyei angyali seregek színe előtt megvallást teszünk, amit kijelentünk, az egy pecsét lesz arra, hogy úgy van. Úgyhogy megkérlek benneteket, hogy álljatok föl, megértvén az írások tükrében a növekedést, a kegyelemben megvallást fogunk tenni. Ami nagyon fontos lesz, hogy elpecsételjük, hogy így van. Minden igazságot a szánkkal pecsételünk el. A szívünkben hiszünk, és a szánkkal megvallást teszünk róla. És akkor van rajta a pecsét, hogy így van. Addig nincs a papíron pecsét. Addig érvénytelen az a dokumentum, ami ki nem mondod a száddal. Úgyhogy akik még nem születtek újjás vendégek, azok is most tartsanak velünk, aztán az üdvösség imáját utána fogjuk velük elmondani. Ez a megvallás nem lesz a kárára senkinek. Jó? Tehát így fogjuk tenni. Idén erőteljesen növekszem a kegyelemben. Istennek kiválasztottja vagyok erre a kegyelemre. Növekedem és megerősödöm ebben a kegyelemben, amit Isten számomra elrendelt. Sokasodik felettem a kegyelem. Bővölködöm Isten kegyelmében. Erőteljesen megállok Isten kegyelmében. Istennek kegyelmét bőségben veszem magamhoz. Isten kegyelmének gazdagságában járok. Isten kegyelmének felséges gazdagságában járok. A megpróbáltatások idején a kegyelem sokkal inkább bővölködik az életemben. A megpróbáltatások idején a kegyelem sokkal inkább bővölködik az életemben. Szer felett megsokasodott Isten kegyelme az életem felett. Uralkodom az életben, mert a kegyelmet bőségében vettem. Mert az én atyám kegyelemben gazdag mindenekhez. Akarsz-e benne járni? Amen. Halleluja.